Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján Istennek szent igéjét, az ő üzenetét hirdetni kívánom nektek. Írva található a Máté írása szerinti evangélium 5. részének 8. és 9. versében, illetve a 23. és 24. verseiben eképpen. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. És a 23. verstől olvasom. Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékot az oltár előtt. Menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor térj vissza, és vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt vagy vele az úton. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, hát nagyon nagy öröm van a szívünkben, hogy nyilván egy ilyen biztonsági létszámban, illetve nem olyan számban, amiben szeretnénk, vagy megszoktuk, tudunk együtt lenni. Mégis nagy öröm látni a testvéreket, ahogyan Józsi bácsi az imádságában mondta, mielőtt bejöttünk, még ha részletekben is, úgyhogy egymás arcát így részletekben láthatjuk. És hát a felolvasott igében volt arról szó, hogy Ézsau arcát, amikor meglátta Jákob, akkor fürkészte, hogy mit lát rajta, de egymás szemeiből is, tekintetéből is azért ki tudjuk olvasni az örömöt és a szeretetet, de ugyanilyen szeretettel köszöntjük azokat, akik továbbra is az interneten, a rádión vagy a televízión keresztül követik az Isten tiszteletünket és kapcsolódnak be. Akik ma újra együtt vagyunk a templomban, valami biztosan összeköt bennünket, azt hiszem egy szokásosnál erősebb vágy, hogy ismét átélhessük az Isten tisztelet közösségét, mert valami olyan történt, ami évezredek óta nem, hogy nem volt egyértelmű azt, hogy lehet jönni vasárnap, amikor annak ideje van a templomban. Ugyanez a vágy egyesít minket azokkal is, akik otthonról figyelnek bennünket és követik az Isten tiszteletet. Az átélt várakozás áldása az, hogy most átélhetjük a vágyakozásnak az egyesítő erejét. Hogy egyet vágyunk, hogy egyet szeretnénk, hogy megláthassuk Istent, megláthassuk egymást. És amikor a szívünk egyféle tud lenni, egyféle érzés hatja át, ezt nevezzük bibliai értelembe véve tiszta szívnek, a szív tisztaságának. A hegyi beszédnek, Jézus Krisztus tanításának ez egyik alapértéke, alappillére a tiszta szív. Søren Kierkegaard, a dán filozófus és teológus jóformán egy egész könyvet szentel annak a kérdésnek, hogy mit jelent a szív tisztasága, és a rövid válasz, amit erre ad, az, hogy egyet akar a szív. Tehát ő így fordítaná le a boldog mondást, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők az ő szívük egy dologra vágyik, egyet akar. Nem kettőt, nem többet, egyet. És arról is ír, hogy amikor az ember szíve osztatlan, elegyítetlen, nem keverednek benne mindenféle oda nem illő motivációk, akkor jár közel ahhoz, hogy igazán Isten tiszteletet éljen át. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. Boldogok, akinek a szíve igazából egyet akar. Az egyet akarás az egy nagyszerű dolog, és elég különleges is, és nagyon erőteljes is. Néhány éve Szegeden szerveződött egy ökumenikus evangelizáció, amelynek az ige hirdetője Szenci Sándor volt, a baptista szeretett szolgálat vezetője volt legalábbis abban az időben. És tulajdonképpen a fiataloknak szóló, mert ez egy fiataloknak szóló fesztivál rendezvény volt, egy háborús élményéről kezdett el beszélni. Mi kicsit vakartuk is a fejünket, hogy mennyire tud rá rezonálni erre egy mai fiatal szíve, hogy ő ilyen háborús élményeket hoz ide. Abból az időből, amikor Csecsenföldön polgárháború dúlt, sok megrendítő dolgot látott, humanitárius segítséget igyekeztek vinni a baptista szeretett szolgálat képviseletében, és az is céljuk volt, hogy Groznyban fölkeressék az ottani baptista közösséget, mert tudták, hogy nagy üldöztetésnek vannak kitéve a polgárháborús viszonyok között. Hát kiderült, hogy a gyülekezet javarésze már széthullott, sokakat megöltek, sokan elmenekültek, lelkipásztoruk sincs, az épületüket is lerombolták, az imaháznak az alak sorába találtak ott 4-5 nénit, aki fázva, dideregve, de együtt imádkozva tartották egymásban a lelket. És amikor meglátták Sándort, és megtudták, hogy ő kicsoda, akkor leborultak, sírtak, és azt kérték tőle azonnal, hogy olvas nekünk az Isten igéjéből, és prédikálj nekünk. Ezer dolgot kérhettek volna, szinte mindenben hiány szenvedtek. Mégis egyértelműen egyet akartak. Ez volt a szívük vágya, nem más. Hát erről a megrendülésről beszélt a prédikátor, és nagy kérdés volt, hogy hát ez mit ad ez a fiataloknak, rárímele az ő érzésük erre, amit ő mond. De úgy tűnt, hogy mindenkit megérintett az ige hirdető megrendültsége, és mindenkit megérintett ezeknek az asszonyoknak a példája, az őszinte vágya, tiszta vágya, egyet akarása, tiszta szívűsége. Mert ez elég különleges, és elég erőteljes, és tulajdonképpen pontosan az, amire mi is vágyunk átélni, hogy megláthassuk az Istent, hogy nekünk is erre van szükségünk. Ez tesz minket a helyünkre. Ettől vagyunk az, akik vagyunk. Ez a legmélyebb vágya a szívnek. És ezeknek az asszonyoknak ott a háborús körülmények között megadatott, és furcsa módon pontosan ez az, ami a mi szívünknek is az igazi vágya. Hogy megláthassuk őt ilyen tiszta szívvel. Hogy vágyjuk őt meglátni ilyen tiszta szívvel. Jézus nagyon röviden beszél itt a tiszta szívűségről, aztán a felolvasott történetben majd kapunk segítséget ennek a kibontásához. De ez a tiszta szív persze egy tükörmutatás is, ami azt jelenti, hogy a mi szívünk természetesen, ezt talán mondani sem kell, nagyon nehezen tud egyet akarni. Ez nem kell a hű, de nagyon bűnös embernek lenni, hogy ezt belássuk. A mi szívünk a sokkal inkább hasonlít egy kissé zajosabb presbiteri gyűlésre, vagy egy konferencia beszélgetésre, ahol sok embernek van mondani valója, vannak ott érdekek, vágyak, érzelmek, gondolatok, és ezek úgy összecsapnak időnként, ami szintén természetes dolog, és hát ehhez hasonlít jobban inkább az ember szíve. Az túl zajos ahhoz, hogy ott valami egyféle hangot halljunk kiszűrődni. És amit Jézus itt célba vesz, az tulajdonképpen az, amikor már közel járnánk ahhoz, hogy a szívünk tiszta legyen, de valami kettősség megzavarja, valami kétértelműség megzavarja a mi Isten tiszteletünket, a mi Isten keresésünket. De a legnehezebb valóban azt megérnünk, amikor már majdnem sikerül. Már majdnem sikerült tiszta szívből önzetlennek lenni, tiszta szívből megbocsátani, tiszta szívből valamit olyat tenni, aminek még akár a kárát is látjuk, de megtettük, mert ezt tartottuk helyesnek, amikor a helyes dolog mellett tettük le, és még ennek az árát is kifizettük, de mégiscsak belecsúszik valami kétértelmű. Az Ördög ügyvédje című filmet biztos sokan ismerik. Ez arról szól, hogy van egy nagyon tehetséges fiatal ügyvéd, aki előtt sikeres pálya áll, és elvállal egy nehéz ügyet, ami nem is túl szép ügy, de meg van győződve a védencének az ártatlanságáról. Ez egy ilyen szexuális zaklatási ügy. És aztán egyszer csak lát valamit a tárgyalás közben, aminek hatására rájön arra, hogy tulajdonképpen egészen biztos, hogy ez az ember nem ártatlan, hanem bűnös. És akkor kér egy kis időt, kimegy a mosdóba, és elkezd gondolkodni, hogy mi legyen most. Hogy ezt a mocskos ügyben, ezt az embert vállalja tovább, és akkor egyszer csak úgy elkezdődik a történet ott a fejében, meg a mozivásznon is, és lejátszódik, hogy mi történhet, hogy valóban nagy sikert ér el azzal, hogy kimosdatja ezt az amúgy fontos embert, a bajból, és akkor újabb és újabb megrendeléseket vagy felkéréseket kap, nehéz ügyeket, hogyan lesz egy sztár ügyvéd, de tulajdonképpen hogyan kerül a magának az ördögnek a befolyása alá, hogyan adja el a lelkét az ördögnek. És aztán visszatérünk a végén a mosdóhoz, a jegygyűrűjét is letette addig, és akkor utána visszateszi jegygyűrűjét, kiegyenesedik, kimegy a terembe, és azt mondja, nem vállalom tovább az ügyet. És óriási botrány van, hatalmas a felzúdulás, tudja, hogy ki fogják zárni az ügyvédi kamarából, tehát az ügyvédi karrierjének vége van. De hogy megy kifelé, már tulajdonképpen majdnem utolsónak a bíróságból, egy újságíró odaszól utána, hogy uram, én szeretnék önnel erről a történetről egy riportot készíteni, holnap megkereshetném-e? Egy kicsi ideig szabódik, és aztán rábólint, na jó van, jöjjön. És akkor a túlságírónak az arca átváltozik az ördöggé, aki dörzsíri a tenyerét és mosolyog, és azt mondja, mert minden bűnök közül a legkedvesebb számomra a hiúság. Ugye így mutatja be nagyon jól, hogy milyen nehéz nekünk egyet akarni, milyen nehéz nekünk megmaradni a szív tisztaságában. Azonnal ott van valami kétértelműség. Így írja ezt egy teológus, Pannenberg, önmagában az ember ugyanis képtelen arra, hogy tartósan túllépjen saját magán. Sokkal inkább arra törekszik, hogy érvényesüljön. Magának akarja megszerezni az élet minden ajándékát. A bölcsek ugyanebből a célból tanúsítanak önmérsékletet. Az ember teljesítménye révén akar bizonyítani, ha csak teheti, az elismertség fényében sütkérezik. Bármilyen feladatot is ragadjon meg, ha neki lát, tüstént a saját ügyévé teszi, és minél több áldozatot hoz élte, annál inkább érvényesíti benne egyszer, mint önmagát is. Innen fakad minden emberi cselekedet kétértelműsége. Az Ószövetségben a kevert szívnek egy jellegzetes alakja Jákob, akit kezdettől fogva lehet tudni, mert már a születésekor elhangzik ez a profécia, hogy majd a nagyobb szolgál a kisebbnek, hogy ő a kiválasztott, de mégis bármit tesz, ott azt láthatjuk, hogy ő szüntelenül be akar segíteni az Istennek. Ott sejthető minden, még a legjobb szándékú döntései és cselekedetei mögött is valami hátsó szándék, valami kis haszonlesés. Isten azt ígéri, miután el kell hagyni a szülői házat, hogy megsegíti őt. De ő nem csak erre az ígéretre támaszkodik, hanem szüntelenül a saját eszére is épít és támaszkodik. Mindig van egy B-terv, ami hát arra az esetre, hogy erre az ígéretre túl sokat kellene várni, ha esetleg nem működne ez az ígéret az esetében, van egy B-terv, amihez lehet nyúlni. Arra az esetre, ha. Nekünk is ezek a mi B-terveink. A B-terv az a bálvány. Ugye, ha nem működik az Isten hit, a B-terv az a bálvány, akkor az ahhoz nyúlunk, az megszoktuk, az megvigasztal bennünket, abba megnyugtatjuk, próbáljuk magunkat megnyugtatni. Hát így tesz Jákob is. És aztán miután ebben él, ebben létezik, egészen addig fenn is tudja tartani ezt a kettős játékot, hogy igen, azért bízik ő Isten ígéretében, az Isten ígéreteihez híven egyébként meg is segíti őt, de azért mindig próbál magán segíteni, egészen addig, amíg nem kell találkozni a testvérével. Előtte este Jákob óriási halálfélelemben és tusában küzd az Istennel. Tulajdonképpen a lelkiismerete vívja a harcot az Istennel. Épp hazatérőben van a szülőföldjétől, Lábántól, aki átverte őt, és akit ő átvert, feleségeivel, Lábán lányaival, akikért 2x7 évet szolgált, Benyáminon kívül már az összes fiával hazatér, akiből Izrael törzsei lesznek, nagy vagyonnal, szolgák hadával, és tudja, hogy ha megvirrad, akkor találkozni fog a bátyával, Ézsauval, akitől semmiért vette meg az első szülöttséget. És Izsák vakságát kihasználva elcsalta az atyai áldást. Ezzel a jogot, hogy Ábrahámmal kötött szövetségnek az áldását tovább vigye, aminek a révén a választott nép ősatyává lehet. Számít Ézsaunak a jogos haragjára, aki 400 fegyveres élén közeledik, és hatalmas kétségek gyötrik, hogy vajon Isten valóban méltónak tartja őt az áldásra. Jákob tusájának a tétje, hogy meg tud-e állni Isten előtt, számíthat-e minden bűne ellenére az Istennek az elfogadására. Mert ha nem, akkor a reggel a halálát hozza el, nem csak neki, hanem az egész háza népének. Ez a lelkiismeret viaskodása Istennel, ez a halálnak a megelőlegezett közelsége, és ebben a helyzetben egyszer csak tud tiszta szívű lenni. A helyzet most már túl éles ahhoz, hogy a bálványok működjenek, hogy a B-verzió működjön, hogy a saját éltelmére támaszkodjon. Rá van utalva a testvére irgalmára, és előtte pedig Istennek az irgalmára. Isten előtt azonban megküzdi a hitnek a nagy tusáját, és a nagy küzdelem árán eljut a tiszta szívűségre, és végre az Istenre bízza magát, nem másra, és csak ő rá. És aztán, amikor odaáll Ézsau elé, akkor ezzel a tiszta szívvel akkor egyszer csak meglátja az Isten arcát a testvére arcán. És itt szépen összekapcsolódik a megbékélés, az Istennel megbékélés a testvérével. A kegyelmes Isten arcát látja meg a testvére arcán is. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. A kegyelem azonban, és erről hangsúlyosan és határozottan szól Jézus a hegyi beszédben, az nem egy pótszer, nem egy varázsszó, amivel rövidre lehet zárni mindent. Az a lényeg, hogy Isten kegyelme megvan, a többi nem számít. Ez nem valami, amivel mindenre fájtlat lehet borítani, meg lehet úszni a szembesülést, mert egyébként a tiszta szívűségnek a lényeg az tényleg az, hogy mindenestől az Isten jó indulatán függünk. Ettől lehet csak tiszta az embernek a szíve. Isten kegyelméhez ragaszkodni minden körülmények között azzal a beismeréssel, hogy ettől függ az életünk egyedül. Ez a tiszta szívűségnek a lényege. De ez a kegyelem mégsem pótszer, hanem a kegyelem az kegyelem a szembesüléshez, kegyelem a béketeremtéshez, az ahhoz szükséges erő. A kegyelem nem csak igaznak nyilvánít bennünket, hanem bevon bennünket a Krisztus életébe. És neki az a nagy küldetése, hogy ami kettő volt, az ég és a föld, azt egyé tegye. És mi ebbe a hivatásba kapunk beoltatást, amelynek a lényege a megbékéltetés, hogy a kettő az egy legyen. Az az erő, amely segít, a kegyelem az, a kettőből egyet tenni. Így olvassuk tehát, amikor áldozati ajándékodat az oltárhoz vizet, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékot az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb a testvéreddel, akkor térj vissza, és vidd az ajándékodat. Jézus azt mondja, hogy amikor ott állsz az oltár előtt, ami a megigazításnak a helye, ahol keresed a felmentést, keresed az elfogadást, az Istennek a jó indulatát, amit mi is mindannyian vágyunk, a megbocsátást az Istentől, az is kegyelem, és az is kegyelemszerű, hogy ott valami az eszedbe jut. Hogy valakivel elrendezetlen konfliktusod van. És ebben a szentséges jelenben lelepleződik egy kettősség, amiről eddig is tudtál, csak nem néztél szembe vele. Hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt. Menj el és cselekedj, különben az Isten tiszteleted hamis lesz, a te lelked is csak kárt val, és csak fenntartasz valami olyan állapotot, amitől senkinek nem lesz jobb, ellenben, ha elmész, akkor részt veszel az Isten nagy megbékítő tervében. Kapsz egy nagy esélyt, hogy beleéld a világba a megbocsátást, amiben hiszel, és só legyél, és világosság legyél. Hogy összetartozó dolgok végre összetartozzanak, és ne külön legyenek. Spurgeonről jegyzik föl, hogy egyszer, amikor prédikált, volt egy nagyon lelkes hallgatója, egy asszony, aki 5 percenként hatalmas hallelujákat kiáltott a prédikáció közben. Ezt egy picit elunta Spurgeon, lement a szószékről, oda ment hozzá, valamit csugott a fülébe. Ezután is voltak hallelujázások, de sokkal ritkábban. Megkérdezték tőle aztán a végén, hogy mit mondott az asszonynak. Azt mondtam neki, hogy minden hallelujázás nagyon jó, de akkor 5 fontot ajánljon fel a szegényeknek. Ugye ez alatt azt értette Spurgeon, hogy az Isten tisztelet az nem csak az, hogy az érzelmeinket adjuk az Istennek, az Isten tisztelet az is, hogy a mi életünkkel igyekszünk őt dicsőíteni. Az Isten tisztelet nem arra való, hogy elválasztjuk a hétköznapot az ünnepnaptól, hogy most ez valami egész más, hogy kimetszük a hétköznapból, hanem hogy éppen, hogy összekössük. Nem arra való, hogy elmeneküljünk a valóság elől, hanem hogy felszámoljuk a valóság hamis két részre osztását, hogy vannak dolgok, amiknek van köze Istenhez, és vannak dolgok, amiknek nincs köze Istenhez. Ennek a felszámolása az Isten tisztelet. És az is kegyelem, hiszen a 24. Zsoltárban azt olvassuk, hogy csak az mehet föl az Isten hegyére, aki tiszta szívű. Hogy már ott fönn vagyunk a hegyen, és akkor eszünkbe jut valami. És akkor kapunk egy lehetőséget, hogy ott hagyjuk az oltár előtt az ajándékunkat, elmenjük, rendezzük azt a dolgot, hogy közben tegyük tisztává, ami addig nem volt az. Jézus nagy kegyelmet hirdett. Te, aki szenvedsz a kettősségektől, a kétértelműségektől, akik tudod, hogy milyen nehéz a tiszta szívűség, még ebben az életben átélheted ezt. Legalább egy-egy rövid időre, amikor kinyújtod a kezedet, amikor békét teremtesz, amikor bocsánatot kérsz, amikor megbocsátasz, amikor te lépsz, amikor kezet fogsz, amikor megöleled a másikat, és végre egy lesz, ami kettő volt. És ez boldogság, ez az Isten gyermekeinek a boldogsága. Ez az Isten fiainak a boldogsága. Boldogok a békességet teremtők, mert ők Isten fiainak mondatnak. A tiszta szív, az lehet a megtisztító próbatételek következménye, nehéz történelmi helyzetek következménye. Akár a mostani helyzetnek is a következménye. De lehet, Jézus egyszerű, világos útmutatása alapján lehet mindennapos gyakorlat is. Lehet olyan gyakorlat, amit minden nap elkér, és olyan kegyelem, amit minden nap elkér, és megkap az ember. Egy mindennapos gyakorlat, amíg az úton vagy a másikkal együtt, addig tedd meg. Lehetőség, hogy belehelyezkedj a másik helyzetébe. Hogy engedj a magadéból, ha lehet. Ha nem lehet, nem. De ha lehet, engedj. Hogy kimász a lövészárokból, hogy gyakorold magad az őszinteségben, az elengedésben és az elfogadásban. Hogy ilyen formán Isten minden napon megmutathassa egy kicsit magát, akár a testvérednek az arcán. Hogy minden nap egy kicsit ilyen értemben is boldog legyél. Hogy ilyen formán Isten mindennapos meglátása, Isten gyermekeinek a mindennapos boldogsága legyen. Ez az Isten látás persze csak a kezdet, ezt tudjuk jól. Ahogy most a maszkok miatt nem látjuk a teljes arcot, hát ugyanígy a mi látásunk is még most korlátozott, ezt tudjuk jól. A teljes Isten látás a halál mezsgéjén túl lesz az Isten gyermekeinek az osztály része. Ahogyan Szent Ágoston mondja, ott nyugalmat lelünk és látunk. Látunk és szeretünk. Szeretünk és dicsérünk. Ez lesz a vég. Vég nélkül. Amen.